Köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, és vegyük kezünkbe a Szentírást, és a rómaiakhoz írott levélből olvasok. Folytatjuk mi is a Háhita szerinti menetet. A 7. fejezet 14. versétől olvasom a rész végéig. Tehát a rómaiakhoz írott levél 7. fejezet 14. versétől a 25. versig hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Tehát Róma 7, 14-től. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaiban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítéltesből? Hála az Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Eddig olvastam az igét, imádkozzunk. Áldunk téged, mennyi édesatyánk! Köszönjük, hogy föltárod előttünk a te igédben, hogy mit is él át egy ember ott belül, a szívében, lelkében, amikor téged már követni akar, amikor a te akaratodat akarja cselekedni, kívánja azt tenni. És köszönjük, Urunk, hogy mi is megtapasztalva ezt, láthatjuk azt, hogy milyen harc, milyen belső dulakodás van bennünk. És te ebben akarsz nekünk segíteni. Erre bennünket győzelemre akarsz vezetni. Mert a te fiad győzött ott a Golgotán. Győzött, amikor föltámadt a halál fölött. És köszönjük, hogy az ő győzelme a mi győzelmünk is lehet. Hogy győzedelmeskedjen, Urunk, a te szabad is mi bennünk. A te igédnek ereje. Hogy tudjuk azt befogadni. És a belső harcainkban hadd nyerjünk most ezen a mai délelőttön erőt. A te szabadból bátorítást és biztatást. Segíts, hogy halló füllel, nyitott szívvel tudjuk befogadni a te igédet. Hagy növekedjen az bennünk, hagy teremjen gyümölcsöt, hagy vezessen el bennünket a győzelemig. Köszönjük, hogy azért hozzád kiálthatunk, aki tudsz rajtunk segíteni. Amen. A múltkori alkalommal, múlt hét vasárnap mondtam azt, hogy a Róma beliekhez írott levél 6., 7. és 8. fejezete az a megszentelődésről szól. És a múlt vasárnap szó volt arról, hogy a 6. fejezet első 4 versét vettük, és abban szót kap a kegyelem, mert a kegyelem az egyik alapja a megszentelődésnek, megtapasztalva Isten kegyelmét, az embert arra neveli, arra ösztökéli, hogy az Istennek éljen. Új életben járjunk. Új életben haladva éljük el a mennyei hont. De természetesen fölvetett ott egy olyan gondolatot is, hogy hát a kegyelem az nem arra való, hogy Isten úgyis megbocsát, és akkor én tehetek bármit. Azt mondja Pál, hogy szó sincs róla. Semmiképpen sem. Mert a kegyelem a megszentelődés útján járatja az embert. És ez az alapja. És arra biztatott az ige, hogy ne a bűnbe éljünk, hanem Istennel éljünk. Új életben járjunk. Hogy mi meghaltunk a bűnnek. Mi belekeresztelkedtünk Krisztus halálába. De ott van a feltámadás is az ő, a mi életünkben, az ő föltámadása. Mert új életben járhatunk. Na hát erről volt szó a múltkor, és hát haladva a megszentelődés témájában a 7. fejezetben egy feszültséggel találkozunk. A megszentelődés egy feszültséget generál az embernek az életében. A bűnnel kapcsolatosan. Feszültség támad itt a 7. fejezetben a megszentelődésben. Mert most már van egy új emberem, de valahogy, ha noha meghaltam a bűnnek, mégis a bűnnek a törvénye, a bűnnek annak a régi óemberi természetnek az esendősége ugyanúgy ott található a te életedbe. A te tested, amely a halálra van adatva, és ugye mindannyian majd meghalunk, ez célpontja a sátánnak. Ezáltal kísérteni tud téged. És ezért kiált föl a Pál, hogy ki szabadít meg ebből a nyomorúságos, ebből a bűntől átitatott, ez a kísérthető testből. Mert amikor ugye már ebből megszabadulunk, ebből a testből, ebből a húsvérből, akkor feltámadásnál vagy egy új testet kapunk, amellyel már nem fogunk vétkezni. Amely nem lesz kísérthető. Noha tudjuk, hogy kísérthető sem lesz, hanem szent és tiszta lesz. De addig ebben a testben élünk, és jön egy feszültség. És ebben a 7. fejezetben erről olvashatunk. Három részre lehet itt bontani. Az első 6 vers, itt a 7. fejezetben a hív és a törvény kapcsolatáról szól, a hív ember és a törvénynek a kapcsolatáról. A másik rész a törvény és a bűnnel kapcsolatos, ez a 7. versről a 13. versig, és amit felolvastunk a 14. versről a 25. versig, a hívő és a bűn. Ennek a kapcsolata, ennek a helyzetéről olvashatunk. Hát foglalkozzunk ezzel kapcsolatosan, és lássuk meg azt, hogy hogyan éli meg mindezt Pál, ezt a harcot, hiszen nagyon személyesen ír róla, az ő saját megtapasztalását írja itt le, hogy mit él meg, amikor követni akarja a mindenható Istent. Gyönyörködik ugyan a törvényben, de átél nehézségeket. Hát a hív ember kétféle vágyjal szembesül, ahogyan írja Pál. Kétféle vágy van bennünk. Isten törvénye, Isten akarata, vágyjuk ezt teljesíteni. Isten törvénye szerint akarunk élni. Az ő akaratát elfogadva, az ő akaratát akarjuk tenni. Amikor imádkozunk is egy-egy Isten tiszteleten, akkor pont mindig ezért imádkozunk. Uram, tudom, hogy mit kell tennem, most is hallottam, szeretném tenni. Szeretnék örülni. Szeretnék benned örvendezni. Ugyan az imórán is ugye erre volt a biztatás. Mert ez a te akaratod. Szeretném veled megélni. Ez az egyik vágy. A másik az a bűnös, az a megromlott, amely ezt nem akarja. Hanem pont az ellenkezőit akarja, amit az Isten akar. És ezt éli át az ember. Élj a Pál, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Hát hogyan lehetséges ez? A hív ember nem inkább az jellemző, hogy szilárdan képvisel Istent, hogy nem akar elbukni, nem bukik el. Hát miről beszél az apostol Pál, akit úgy ismerünk, mint az Újszövetség egyik nagy íróját, ugye a határozott ember, aki tanítja a gyülekezetet, és ő maga is ilyen belső harcot szenved, ilyen belső küzdelmei vannak, sőt még kijelenti, hogy hát akarnám tenni a jót, aztán mégis azt teszem, amit gyűlölök. Hát hogy van ez? A nagy apostol ilyen személyesen ezt ki írja magából, és elküld egy gyülekezetnek. Hát igen, mert aki megtért, az tapasztalja ezt. Aki nem tért meg, ez a vívódás, ez a küzdelem, ez a harc számára nem ismerős. Nem azt mondom, hogy nincs lelkiismeret furdalása, ha valami olyan dolgot követel. Természetesen van lelkiismeret furdalása, nem hívő embernek is. Természetesen bennük is, mint erkölcsös emberekben is, aki az erkölcsöt akarja követni, és erkölcsös életet akar élni, abban benne van az, hogy szeretne megjavulni, megjobbítani magát. De azért ez nem úgy történik, mint a hív emberben. Mert ő az Isten akaratát nem ismeri igazán. Úgy. Ő nem gyönyörködik Isten törvényében, a belső embere szerint, hiszen föl se támadt. Új élete sincs, hogy abban tudna gyönyörködni. Ez egészen más. Ez egy hív ember éli meg, és ez a megszentelődésnek a harca. Természetesen Isten szabadságában kell ezt látnunk, hogy lehet, hogy ezt átéled te is, mint itt leírja Pál, hogy akarom tenni a jót, aztán mégis az ellenkezőjét teszem. Még ugyanúgy üdvösséged van. A 8. fejezet első versével így folytatja Pál. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát megvan az üdvösségünk. Örök életünk van. Afelé haladunk. És majd megszabadulunk mindentől. Minden rossztól. De itt a földi életünkben küzdenünk kell. Vágyjuk a békét, vágyjuk a nyugalmat. Ugye? Elég volt már ebből a sok harcból. Sokszor elegünk van, meg a könyökünkön jön ki, hogy megint újabb próba jön majd jövő héten. Újabb nehézségek jönnek, újabb kísértések. Újra harcolnunk kell, úgy vágynánk arra, hogy legyen már ennek vége. Ugye? És felsohajtunk mi is, ugyanúgy, mint felsohajt Pál, ki szabadít meg ebből a nyomorúságos testből. Erre vágyol, nem? Én is erre vágyok. Lenne már ennek vége. Na de hát Krisztus itt a földön a harcra szabadított föl bennünket. Mert addig nem harcoltunk. Sem a sátán ellen, sem a kísértő ellen. De mikor megtértünk, amikor meghaltunk vele együtt, és új életbe kezdtünk járni, onnantól kezdve harcolunk magunk ellen, a bennünk lévő rossz ellen, az óemberi természetünk ellen, a szüleinktől hiába örökölt bűnök ellen, és harcolunk a sátán, a gonosz erők ellen, démonok ellen. Mert most már erre szabad vagy. Erre Krisztus fölszabadított. Erre Krisztus föltámasztott. És a megszentelődés útja az, hogy te harcolsz a gonosz ellen. Harcolsz a rossz ellen. És ez a küzdelem életed végéig fog tartani. És ez csak a hív ember éli meg. A megszentelődés útján haladó ember éli meg, hogy harcol a sátán ellen, minden gonoszság ellen, és a belső rossz óemberi természet ellen. Hát leszívesebben arra vágynánk, hogy ó, lenne béke, lenne már nyugalom. Befejeződne már ez. De harcolnunk kell. És ebben a harcban tapasztaljuk meg azt, hogy nagy küzdelmek vannak. És nem tudunk mindig győzni. Pál pont erről szól. Hogy akarnám tenni, az az akarat van bennem, jót szeretnék, és mégis a rosszat teszem, azt, amit gyűlölök. És ez egy nagy csalódás az ember számára. És valahogy kell ez benned lenni, hogy ide eljussál, mint Pál. Bármennyire megtért vagy, bármennyire átadtad életedet Krisztusnak, bármennyire is örök élettel rendelkezel, mégis önmagadban vesztes vagy. Mégis a saját erődből nem megy a harc. Akarod, jót akarsz, mégis az ellenkezőjét teszed. Oly sok ember van ebben a világban, akik nem így gondolkodnak. Hát ugye ők azok, akik nem tértek meg. Akik büszkék cselekedeteikre, milyen jók, hogy ők mennyire jobbak, mint mások, büszkélkednek ezzel, hogy ő milyen rendes ember, még mondják is, meg ezt is képzelik magukról. És a megtért ember, aki halad a megszentelődés útján, az ilyet nem gondol. Olyan őszintén mondja Pál, szinte lerombolja az apostolságát. Úgy el tudok bukni. Úgy nem azt teszem, amit kellene. Ugye érzette is ezt. Olyan jó lenne Istennek mindig engedelmeskedni. Na tehát ezen a héten is sorolhatnám föl, hogy hányszor és hányszor pont az ellenkezőjét tettük. Hogy amikor egy ige hirdetés hangzik, és kimegyünk, képesek vagyunk 2 óra múlva már az ellenkezőjét csinálni. Amikor imádkozunk, és az imórát tartjuk magunk számára, és csendességet tartunk, és olyan jó biztatott ad Isten, imádkoztunk is, képesek vagyunk a munkahelyen homlok egyenest mát csinálni. Pedig hát azért imádkoztunk, hiszen azt vettük magunkhoz, és mégis találkozunk ezzel az esendő, bukdácsoló életünkkel. Tehát Pál a saját tapasztalatát írja. Azt a törvényt találom tehát magamba, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaiban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ezt írja el olyan őszintén ez a Pál. Ezt a kettős természetet, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Szó szerint azt jelenti, nem tudom, hogy mit művelek. Mint amikor egy gyermeket rajta kap a szülő, hogy milyen rosszat csinált, és akkor megkérdezi tőle, miért tetted? Mi a válasz? Nem tudom. Egy ilyen apostol áll előttünk. Micsoda őszinteség, hogy kész erről a belső, személyes dolgáról beszélni. És tudjátok, mennyire jó ez nekünk? Mert azt mondjuk, hogy hát ha ő, akire fölnézünk, aki Krisztus útján járt, ő ezt írja magáról, hát akkor hát én is ugyanezt érzem a hétköznapokban. Én is ugyanezt élem át. Akkor én nem vagyok deviáns. Én akkor csak egy természetes hívember vagyok. Tudjátok, mert lelkészeket fölkeresik sokszor, hívő megtért emberek, mondva azt, hogy hát én most elbizonytalanodtam, hogy egyáltalán meg vagyok térve. Hát én tudom, hogy mi a jó, és mégis tudom az ellenkezőjét tenni, és ez annyira fáj nekem. Egyáltalán megtértem én, lelkész úr? És akkor mondani kell, hogy hát persze, hogy megtértél. Hát nem fájna a bűn. Nem bosszantan ez téged. Nem vívódnál ebbe benne, ha te nem lennél újjászületett ember. És akkor föl lehetne olvasni neki a Róma 7-ből ezt a szakaszt. Na nézd már meg, a nagy apostol Pál ugyanezzel vívódott. Ugyanezzel kínlódott. Mint amit most te átélsz. Hát akkor ő se tért meg? Ő s adta át életét Krisztusnak. Hát ő is ezt élte meg. Na ezért jó sokszor a bibliaórák, amikor nem csak egy ige hirdetés hallgatunk, hanem úgy, mint az első keresztények meghallgatják az igét, aztán elkezdenek beszélgetni a természetes megtapasztalásokról. Hogy én hogyan élem meg? Ugye tesszük ezt Berekfüldő, sokszor amit elhangzik, amikor én tartom legalábbis, egy vasárnapon vagy egy szerdán, nem viszek új más igét általában, valamikor igen, pénteken, Berekfüldőre, ugyanazzal megyek, csak éppen egy kicsit átdolgozom, hogy beszélgetőssé tegyem. Tehát vannak, akik ott ülnek, és hallották már a vasárnapi igehirdetést, és pénteken éppen arról beszélgetünk. Ugyanazt tesszük, mint az akkori első keresztények. Akik nem csak meghallgatták az igehirdetést, hanem utána elkezdtek róla beszélgetni. Hogyan élem meg? Hogyan tapasztalom én? És tudjátok, milyen sokat jelent ez? Hogy az egyik a másiknak elmondja, hogy én személyesen én ezt élem meg. Ja, hát én bennem is ez van. Pedig azt hittem, hogy ilyen gondolatokkal, meg ilyen gondokkal csak én küzdök. Hát te benned is ez van. Igen, én bennem is. És egy kicsit úgy megnyugszik az ember. Már nem úgy, hogy nyugtatjuk magunkat, hogy jaj, hát nem baj, hogy vétkezünk. Tehát nem erről szól, hanem olyan természetes számunkra, hogy akkor ő is ebben küzd, ezzel harcol. Úgy gondolom, hogy a református gyülekezetből ezért estem ki. Nagy lendülettel jártam, hallgattam és részt vettem az ige hirdetéseken, aztán nem volt egy fiatal se körülöttem, akivel elbeszélgethettem volna, megbeszélhettem volna, mi zajlik bennem. Na meg ő benne is. Milyen ifjúsági kísértéseid vannak? Ja, nekem is az van. Ja, akkor mi attól függetlenül még az úréi vagyunk. Akkor hogy tudnánk ezt együtt megharcolni? Vagy egymásért imádkozni? De fontos ez. Na ilyen nem volt, ki is estem onnan. Akkor aztán tudom, hogy a csapókert akkor nagyobb lendületet vett később, és föllendülted a gyülekezet, Isten engem meg elvezetett a Szaponos utcai baptista gyülekezetbe. És ott már voltak fiatalok. Lehetett erről beszélgetni. Lehetett együtt imádkozni. Mert kell ez nekünk. És Pál olyan személyesen mondja el, mit élek át, mit tapasztalok meg, mi az, ami bennem dúl. És ez nem bátorít bennünket, testvérek, hogy akkor mi is a bűnben járjunk. Mert hát Pál is így gondolkodott, vagy Pál is ezen ment keresztül. Nem. Ő pont azért élja, mert ez bosszantja. Pont azért élja, mert ez ellen ő küzd. Ez ellen ő harcol. Ez ellen nem megnyugtatja az ő szívét, lelkét. Hanem ez fájdalmat okoz neki. Hát azért kiállt föl. Ó, én nyomorult ember! Ó, de nyomorult vagyok! Nem az a nyomorúság, hogy valaki szegény. Nem az a nyomorúság, hogy valaki beteg. Az is nyomorúság, de a legnagyobb nyomorúság, hogy mi ilyenek vagyunk. Ennél nagyobb nyomorúság nincs. A betegségnél, a szegénységnél is nagyobb nyomorúság. Így kiállt föl. Ugye kiáltottál már így föl. A saját hívő életedbe. Ó, de nyomorult vagyok. Ó, de esendő vagyok. Ó, de bosszant, hogy ilyen vagyok. De nem ilyen akarok lenni. És ezzel ellen fölveszed a küzdelmet. Harcolsz. Valahogy azt éli meg Pál, mint amikor valaki beköltözik egy lakásba, mondjuk használjuk most azt, hogy kollégiumba, hogy általában az nem úgy van, hogy egy szobában egy fiú vagy egy lány. Hát, tehát nem így működik. Hogy egy személyben, egy szobában vagyok, hanem hát valamikor vannak ketten, hárman, négyen, attól függ, mekkora az a szoba, és aztán egy olyan valakivel összeköltözni, akit, hogy mondjak így, kiállhatatlan, ugye szokták mondani ezt a szót, aki mindig bosszant. Amikor mindig tanulnál, az mindig bömbölteti azt a ládát. Ugye? Vagy valamit csinálnál, és nem hagy téged aludni. És bármennyire mondod neki, hogy fejezd már be, azért legyen már tekintettel rám. Vagy valahogy hangoljuk már össze ezt az egészet, és nem lehet összehangolni vele semmit. Na, ilyen a bűnember a benned. Ott lakik veled. Mindig bosszant. Mindig jön valamivel, amivel fel akar téged idegesíteni. Nagyon rossz vele lakni. Ó, én nyomorult ember, szabadulnál már meg tőle. Érzel így? Hát ha érzel így, akkor tényleg a megszentelődés útján halasz. Akkor tényleg az van benned, mint amit itt leír Pál, az érzéseit. Akkor tényleg ugyanezt tudod elmondani. És hát erről szól ez a fejezet. És nem arról van szó, hogy nem vállal személyes felelősséget Pál a vétkei miatt, mert mondhatnánk, ha elolvassuk a 16. 17. verset, ha pedig az se lesz, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó, akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Na ezzel lakok együtt. És nem simogatom, nem édesgetem, hanem bosszant, hogy ő cselekszik bennem. És én nem azt akarom tenni, amit ő akar tenni, amire rá akar engem venni. Tehát erről a harcról szól ez a fejezet. És hát fölhangzik Pálból, hogy ki szabadít meg? Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítéltesből? Mert hogy van szabadulás. Mert hogy van szabadító. Mert hogy meg lehet szabadulni. És majd tudjuk, hogy ezzel megszabadulunk ebből a nyomorúságos testünkből, a bűnnek testéből. És akkor nem vétkezünk többet. Az Úrral élhetünk, örökön örökké. De ez reményt ad nekünk. Mert ugye írja Pál, hogy hála az Úr Jézus Krisztus, ő az, aki megszabadít. Hálát ad. Mert aki harcol, aki küzd maga ellen, küzd a gonosz ellen, haladva a megszentelődés útján, az hálát is tud adni. Hála az Úr Jézusnak. Hála Jézusnak. Hála Krisztus Jézusnak. Mert ő szabadít meg. Nem csak ebből a testből majd, és élhetek élő reménységgel, lehetek élő reménységgel ebben a földi életemben, mert majd a mennybe jutok, hanem a földi harcaimban. Jézus szabadít meg. Jézus az, a szabadító, aki eljött. Úgyhogy én nem tudok leküzdeni a bennem lévő bűnt. Én nem tudom leküzdeni azt, aki bennem lakik, aki a rosszra akar csábítani. Erre nem vagyok képes. De hála Jézusnak, aki megszabadít tőle. Amikor jön valami gonoszságával, jöhetek Jézushoz. Szabadulást tud nekem adni. A bűnből is, ha elesek, meg abból is, hogy ne essek el. Meg tud szabadítani. Hálad Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ő tud szabadulást adni. Úgyhogy ne csüggedj el ebben a harcban. Ne fáradj meg. Örülj neki, hogy harcolsz. Mert van új életed. Van Krisztusod. Van benned Isten szent lelke. És vele együtt győzhetel. Sokkal többször győzhetsz. Ne egyedül erőlködj, mert úgy sem megy, ahogyan itt írja is Pál. Akarnám tenni, de nem, magamtól nem megy. De Jézus által lehet. És akkor már hálát adhatok. De jó, a bűnembere rá akart venni erre a bűnre engem. Kísértett. De jött Jézus, mert hívtam, és megszabadított. És hálát adok azért, hogy nem estem el, nem buktam el, nem magamtól van ez, hanem az ő szabadítása által van. Ő tudott erőt adni nekem, hogy tudjam szeretni azt a másikat, aki gyűlölködve mondott nekem valamit. Hogy tudtam megbocsátani a másik embernek, legyőztem a bűnemberét magamban, de nem magamtól, hanem a szabadítóval, Jézus Krisztussal. Olyan jó, hogy van kihez fordulnunk, és lehet hálás életet élni. Mert amikor abban a megszentelődés útján te átéled újra és újra Isten szabadítását, hogy a kísértésből van szabadulás, és van szabadító, akkor megterik a te szíved hálával. Uram, hálát adok neked, hogy tudtam engedelmeskedni. Az olyan jó, hiszen boldogító, ha azt tudjuk tenni, amit az Isten igéje mond. De csak Jézus által lehet. Csak ő vele, a szabadítóban. És erre vezet el bennünket itt Pál a 7. fejezet legvégén. Hogy fordulj oda hozzá, hogy tekints rá, ne keseredj el. Látva sokszor, hogy elesel, hanem fordulj a szabadítóthoz, és adj hálát, hogy ebből a nyomorúságból, ebből a helyzetedből őt ki tud menteni, meg tud változtatni, át tud téged formálni, és haladhatsz a megszentelődésnek az útján. Hát erre vágyunk, hogy ő hozzá hasonlókká tudjunk lenni. Most ezen a pénteki napon Berekfürdőn volt egy kedves vendégünk, és ahogyan készültem, visszacsengett az ő bizonyságtétele, amit elmondott, hogy hogyan tudott megszabadulni a cigarettától. Hogy több éve szívta, püfögött egyre jobban, és próbált ezzel, ehhez is, ahhoz is hozzányúlni, saját emberi erővel próbálta legyőzni, lement egy darabig, hogy egy nap mennyi szálat tudott elszívni, annál alább nem tudott menni, aztán újra vissza az egész. Ugyanúgy vissza is, még több szállal szívta elfele a nap folyamán a cigarettát. Akkor próbált javaslatokkal élni, ha teját iszok, azzal leszokhatok. Mert hát olyan keserű lesz akkor a számban a cigi. Na de hát, az nagyon rossz tényleg a tejával együtt. Hát akkor a teját elhagyom, és újra pöfékelt, újra cigizett. Nem tudod megszabadulni. És jött Jézushoz. Elkezdett imádkozni. Uram, nekem ez nem megy. Kérlek, segíts. És amikor befejezte az imádkozást, és felállt, hogy benne volt, hogy hát ő ezt abba hagyja. Tényleg abba hagyja, Krisztussal együtt. És amikor jöttek ezek a kísértések, mindig Krisztusnál kötött ki. Hívta segítségül. Hogy megint rám tört, hogy elővegyek egy cigit. Úr Jézus, segíts rajta! Azóta egyetlen egy szálat el nem szívott. Megszabadult, mert lett neki szabadítója. És olyan jó volt hallani, hogy elérzékenyülve egy kicsit, hálát adott az Istennek, hálát adott a szabadítónak. Mondom, de jó, hogy hallottam pénteken ezt. Hát pont ezzel kellett készülnöm itt a 7. fejezetben. Már elővezette az Isten a készülésemet ezáltal. Hát ez így történik tényleg. Ő hozzá folyamodj. Őt kért. Őt hívd segítségül. És amikor segítségül hívod, átéled a szabadítását, és hálát fogsz adni azért. Hálával dicséred az ő nagy nevét ebben a harcban. Ne add föl! Ne add föl! Egyszer nekem volt egy ilyen, hogy föladom. De ez azért is volt talán, mert nem sok fiatal volt akkor a környezetembe. Úgy fölraktam a polcra a Bibliát, és azt mondtam, hogy bárhogyan küzdök, bárhogyan próbálkozok, mindig elbukok. Mert ezt tapasztaltam, amit Pál itt leírt. Akkor inkább befejezem az egész hívőséget. Hát minek ezzel így kínlódni? Hát de nem néztem igazán Krisztusra. Nem voltak igazán olyan segítőim akkor, fiatalok körében, hogy együtt imádkozva, együtt átsegítve. De aztán mégis érkezett a segítség ebben a gondolkodásomban. És újra levettem a polcra a Bibliát. Mert van szabadítónk. Ő jött el a Golgotai keresztre. Ő győzte el azt a gonoszt, aki kísért téged. A győzelem már ott van a te életedben. De fordulj hozzá. Aki győzött ott, győzedelmeskedni akar a te életedben is. Csak hív segítségül, és hálát adva élheted az életedet. Haladhatsz a megszentelődés útján. Így sem leszünk tökéletesek, így is fogunk vétkezni, mert nem mindig fogjuk segítségül hívni sajnos. Na minél többet ő hozzám fordulsz, minél hálásabb leszel, és minél jobban megszabadított ember leszel életedben. Hát kívánom azt, hogy a hisz szép temes harcát továbbra is harcoljátok. Föl ne adjátok. Küzdjetek. Élő reménységgel a te szívetekben, hogy egyszer megszabadultok ettől a bűn rekesztett testből, és lesz majd új, szent, tiszta testben, élheted majd a te életedet örökkön örökké ott a menny dicsőségében. Ez az élő reménységgel duráljuk neki magunkat a hisz szép nemes harcának. Amen.